Kedves gyülekezet, ma délelőtt Máté 24-ből fogok néhány igeverset felolvasni. Máté evangélium a 24. fejezetből, a 3. verstől a 13. versig. Máté 24, a 3. verstől fogom kezdeni az olvasást. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? Jézus így válaszolt. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajudás kínjainak kezdete. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek, mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Imádkozzunk. Istenünk, azért jöttünk most ide, hogy közösségben legyünk egymással és veled. Istenünk, kérünk, hogy te nyisd meg most a szívünket, fülünket, úgy nyisd meg, hogy halljuk és megértsük, hogy mit vársz el tőlünk. Istenünk, szeretnénk, hogyha növelnéd a mi hitünket, és megtartanál a te kegyelmedben. Amen. Foglaltok helyet. Ma reggel az volt bennem, hogy Istenem, biztos jó üzenetet szeretnék átadni a gyülekezet számára. És reggel, amikor bejöttem az autóba, egyértelmű volt, hogy jó üzenet, mert az autó nem indult. Az akkumulátorja megadta magát, és azt mondtam, Istenem, ha ezt az üzenetet mindennek ellenére azt akarod, hogy elmondjam a gyülekezetnek, akkor engedd meg, hogy itt legyek. És kiszálltam az autóba, és szomszédom pont akkor jött feleségével, indultak munkába, segítettek bebikázni az autót. Itt vagyok, megérkeztem. És bátorítás volt a nehézségek ellenére, hogy Isten harcol értem, Sátán pedig harcol azért, hogy Istennek az igazságait meghalljuk, megértsük, magunkévá tegyük. Túl vagyunk a karácsonyon, még a karácsonyfák, fényeket, azt még lehet látjátok a városban, szépen a vásár az eltűnt. És hivatalosan akkor most már kezdetét veszi a szeretetlenség ünnepe, hogyha a karácsonyt redukáljuk a szeretet ünnepévé csak. És 11 hónapig várható ez, nem mintha a karácsony ünnepe annyira a szeretetről szólna, vagy inkább arról, hogy az ajándékainkkal próbáljuk a szeretetet megvásárolni. Úgyhogy most szeretet ünnepe végén, mi lesz velünk? Az igevers, amit felolvastam, főleg az utolsó versre szeretnék összpontosítani. Az előző 10 verset azért olvastam fel, hogy egy kicsit kontextusában lássuk az igeverset, ne csak úgy kiragadva. Nemrég fogorvosnál jártam, és volt egy érdekes beszélgetésem a fogorvosommal, beszélgetés, ő beszél, én pedig hallgatok. És érdekes volt hallgatni, hogy nem keresztény emberek hogy tekintenek, és nagyon tetszett, amikor Laci mondta, hogy egy bizonytalan világban élünk. Nem tudjuk, hogy mi vár ránk, mi az, ami a jövőben elér bennünket. És arról beszélt éppen, hogy hát, ha statisztikákat nézzük, meg a történelmet nézzük, akkor Európa már túl régóta így háborúsmentes övezet, hogy valószínűleg most már a jövőben, közeljövőben egy háború esedékes, mert hát ugye a történelem is ezt mondja. És nézem a politikai helyzetet, nem túl mérhetően, de úgy körülvesz bennünket, és azt látom, hogy tényleg minden inog, semmi sem szilárd, itt van az internet, ez a csodálatos dolog, ami által mindenki a saját tanait hirdetheti, azt mondhat szüretlenül, amit csak akar, emberek milliói vagy éppen milliárdjai számára, és mindezt szabadon tehetik. Teljesen mindegy, hogy mit mond, erre szabadságuk van. Illetve az információ természetesen megszűrik, mert ha valamit nem akarnak leközölni, akkor nem közik le, és nem úgy jut el hozzánk, ahogy azt szeretnénk. Idén karácsonykor többször hallottam egy gondolatot, ami jelen van, csak nem mindig gondolunk rá, hogy soha annyi keresztény nem halt meg ebben a elmúlt században. És ha összetesszük az előző mondjuk 19 századot, akkor sem haltak meg annyian keresztények, mint ebben az elmúlt 100 évben. És ez a szám folyamatosan növekszik. Arról, hogy a hírekben erről nem beszélnek, mert ez nem annyira népszerű, ez nem annyira kedves, attól függetlenül a világ más tájain ez folyamatosan ott van. És amíg itt még békét élvezzük, gondolatban készülhetünk arra, hogy amit a világ körülöttünk érez, mi is érezzük, valami jön. Mikor, meddig tart még ez a nyugalmi időszak az országunkban, azt nem tudjuk. És ez a mai társadalom lehetővé teszi azt is, hogy az emberek kiválaszthatják nagyon szabadon, nagyon könnyen, hogy milyen tanításokat, vallásokat akarnak hallgatni. Ha meguntak egy vallást, vagy egyfajta tanítást, akkor egyszerűen fogják, odébb állnak, mást vallást vesznek fel, ha se tetszik, megunták, fognak, választanak egy olyan vallást, amik számukra kedves, és közelebb áll hozzájuk, amivel esetleg a saját életüket úgy tudják élni, amivel a vallásosságot is megkapják, a vallás egy kicsit segít alátámasztani ezt, és jobban érzik magukat. És nem is csoda, hogyha úgy veszük, hogy a Biblia értelemben vett kereszténység jelen formája nem nagyon sokáig maradhat meg békességben. Minden csapból az folyik, hogy tolerálni kell egymást, és bár nem nagyon szeretem ezt a szót, meg ahogy használják ezt a szót, de azt látom, hogy aki a bűnt bűnnek nevezi, azt senki nem tolerálja. És egy ilyen társadalom kezd ránk törni, és ez az, ami szorul a horog körülöttünk, hogy amikor az igazságot képviseljük, arra az emberek nem kíváncsiak. Viszont ha az igazságot nem mondjuk el, akkor a kegyelem üzenete pedig értelmét fogja veszíteni. Mert az igazság és a kegyelem, Istennek az üzenete együtt erős. Senki nem akar megtérni, ha nem érzi azt, hogy bűnös. De aki rájön arra, hogy bűnös, hogy mennyi bűnterhe van, annak jelent majd igazán sokat a kegyelem. Gondolkoztatok-e már azon, hogy miért van, hogy egyes embereknek az élete kiegyensúlyozott? Szinte az élete végéig úgy lehet rájuk tekinteni, mint példák, összeszedettek, rendezettek, és tényleg fel lehet rájuk nézni. Mások embereknek meg látszik, hogy egy adott ponton az életükbe félrecsúszik. És utána már nem tudják mit évők lenni, és mindennek lehet őket mondani, csak példaképnek nem. Vagy hogyha tovább megyünk, gondolkoztatok-e már azon, hogy miért van az, hogy egyes keresztényeknek az élete kiegyensúlyozott, a hitben ívelnek haláluk napjáig. És más keresztények pedig ahogy feladják a harcot. Ott hagyják a hitüket. És amikor egy híres keresztény emberrel történik meg, akkor ennek hatalmas nagy utórezgése van. Nem tudom, hányan ismeritek Joshua Harris, lelkipásztor, író. Ő volt az a szerző, aki a Búcsú a Rendezvútól könyvet írta, egy bestseller könyvről van szó. Amikor én tinédzser voltam, akkor mindenkinek biblia körvezetők ezt ajándékozták, ami segített a könyv, hogy tisztán megtartani magunkat a kapcsolatban, párkapcsolatban, illetve akit kiválasztunk, az majd a házasságnak a szentsége ugye megmaradjon. Hatalmas hatása volt a könyvnek, emberek millióit érte el. Ez az ember 10 évig volt egy mega gyülekezetnek a lelkipásztora, több mint 10 évig. És szinte az egyik napról a másikra azt mondta, hogy hát igazából téves volt a látása, inkább ateista lesz. És ebben az évben nyilvánosan is bizonyságot tette arról, hogy ő ezt a hitet nem folytatja, mert nincs semmi értelme. Vagy egy másik név kevésbé ismerős, Ryan Bell, Los Angeles-i adventista gyülekezetnek a lelki pásztor, azt mondta, hogy tesz egy kísérletet, ez is ebben az évben volt. Egy évig szünetelteti a keresztény életét, megnézi, hogy mi történik. Nem járt gyülekezetbe, nem olvasott Bibliát, nem imádkozott, nem tartott a kapcsolatot a keresztény közösséggel, és egy év után milyen következtetésre jutott? Hát, lehet, hogy meglepődtök, ateista lett. Azt mondta, hogy szeretni Isten nélkül is lehet. Hogy mennyire bizonyíték ez, mind a kettő szemére, akiről beszéltem, a házasságuk tönkrement, elváltak, és most próbálják megélni az életüket úgy, ahogy tudják. De mekkora csapás ez? Emberek milliói néztek fel ezekre az emberekre, és most nincsenek sehol. És lehet, hogy valószínűleg ti is ismertek olyan személyeket, akik valamikor erősek voltak a hitben, esetleg vezetők voltak, előjárók, lelkipásztor. És most már nincsenek sehol. Feladták a harcot, küzdelmet, és ennyi volt. És amikor arra gondoltam, hogy Istenem, ez csak manapság van így, ez csak manapság történik velünk, ez ennek így kell történnie, mert közeledik az utolsó idő, és akkor Isten eszembe jutatta, hogy ez nem új keletű dolog. Ha csak felnyitom a Bibliát, a Biblia lapjai között találok számtalan példát, hogy ez régen is ugyanígy volt. A Bibliában is vannak, találunk olyan személyeket, akik egy adott pontján az életüknek azt mondták, feladom, ezt nem csinálom tovább, megy ez nekem Isten nélkül is. Az ifjúságunkkal a királyok életét, a bibliai királyok életét kezdtük el tanulmányozni, és már a legelső király, Izraelnek a legelső király egy olyan király volt, akinek az élete példa arra, hogyha valaki nem akarja Istennel a kapcsolatot tartani, ha nem fontos, nem első helyen van Isten, akkor nagyon könnyen, viszonylag rövid idő alatt el lehet távolodni a hittől, Istentől. Mondjak néhány szemét a Bibliából, ugye Saul volt az első királyunk, aki nem volt szoros kapcsolatban Istennel, elhullott, nagyon csúnya vége lett az életének. Egy sokkal népszerűbb személy, Salamon. Nagyon sokszor úgy tekintünk rá, mint a bölcsességnek a bölcsessége. Istentől kap hatalmas adag bölcsességet, és azt mondják, talán a világ legbölcsebb embere lehetett. És ez a bölcsesség sem volt elég arra, hogy az élete végén kitartson Isten mellett. Feleségek százai végül elcsavarták a szívét, és a végén a Biblia az életének az utolsó éveiben arról beszélünk, hogy idegen isteneket hozott, amit Isten utál. Júdás, Iskáriótes Júdás, hogyha az új szövetségből akarunk példákat meríteni, ott volt Jézus mellett, nem tudom, én nagyon szerettem volna ott lenni Jézus mellett, látni a tanításait, hallani a csodáit, látni a reakciót, amit az emberekből kivált, ahogy beszélget az emberekkel. Júdás ott volt végig, és egy adott ponton hoz egy döntést, és a világ azóta úgy ismer, hogy az ember, aki elárulta Jézust. És hogyha Pál apostolhoz megyünk, Démász, 2 Timóteus 4-ben olvasunk róla. Timóteusnak kimondja Pál apostol, hogy gyere Timóteus, igyekezz hozzám jönni, mert ez a Démász, ez elhagyott engem. És nagyon szomorú, amit ír, még hozzátesz néhány szót, hogy mivel ehhez a világhoz ragaszkodott. Ott van Pálnak egy munkatársa, aki úgy dönt, hogy ennyi volt, ez nekem nem éri meg, túl sok szenvedéssel jár, túl sok feszkó van, hagyjuk ott, megyünk. Pál apostol, igen, elég népszerű közutálat tárgya is, de én inkább ott hagyom. És mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Voltatok-e már úgy, keresztényként, akkor is tudtátok, hogy Isten gyermeke vagytok, de voltatok-e már úgy, jöttek-e már olyan gondolatok, amikor elbizonytalanodtatok, hogy ez a keresztény hit, amiben te hiszel, ez tényleg valóságos-e? Tényleg érdemes-e hinni? Ha gondolkozó emberek vagytok, és tudom, hogy azok vagytok, biztos vagyok benne, hogy legalább egyszer már megfordult a fejetekben, hogy mi van, ha ez az egész nem igaz. Ilyenek vagyunk, a kísértő jön, a gondolatok jönnek, és ezzel semmi gond nincs. Mi van, ha nem igaz? És ilyenkor van az, hogyha az ember elkezd gondolkozni racionálisan, félretesz az érzelmeit,
akkor felismerjük azt, hogy nagyon sokszor ezek bizonyos érzelmekből adódnak, bizonyos pillanatnyi helyzeteinkből, amik egyszerűen a gondolkozásunkat megpróbálják megváltoztatni. Megpróbálják megtagadni mindazt, amiben amúgy bízunk, hiszük és tudjuk, meggyőződésünk, hogy igaz. A Biblia felhívja a figyelmünket nem egyszer, hogy a hitünket el tudjuk veszíteni. Istentől eltérően mi folyamatosan változunk, változik a testsúlyunk legtöbbször, fogyunk, a gondolkozásunk, a meglátásunk. A világ körülöttünk mindig folyamatosan változik, és ez hatással van ránk. Isten az egyedüli, aki nem változik, és tudjuk, hogy a jövőben sem fog változni. És valahányszor megváltozik a véleményünk, hát hogy a madács szavait használnám, akkor azt mondanánk, hogy valamikor a hitét ott hagyja az ember, akkor ez az ember tragédiája. A Biblia egy más kifejezést is használ erre, amikor az ember ott hagyja Istent, a cél felé tartó úta megáll, és ezt úgy nevezi, hogy hajótörés. Hitben hajótörés szenvedni. Abban az időben a hajóval való utazás egy kicsit mást jelentett, mint most számunkra, amikor vannak autók, vannak távolsági vonatok, vannak repülők. Akkor az ember nagyobb távolságot akart megtenni, mondjuk egyik szigetről, kontinensről másikra akart utazni. Volt a hajó, és ennyi. És hogyha az a hajótörés szenvedett, akkor azt jelenti, hogy a cél, amit tervezett, az nem valósult meg. Ma, ha lemondják a repülőnket, akkor választunk más utazási eszközt, és megyünk azzal. Régen nem volt ilyen. És amikor Pál apostol arról beszél, hogy hajótörés szenvednek, az azt jelenti, hogy teljes, totális kudarc keresztény életben. Elindul az ember, és feladja azt, ami a legfontosabb kéne legyen a számára, ami az örök életét jelenteni. És az, amikor valaki ott hagyja a hitét, az nem azt jelenti, hogy az a hit téves lett volna, vagy hogy a kereszténység tanai nem lennének igazak. Isten létezésére a bizonyítékok azok ott vannak körülöttünk. És függetlenül attól, hogy mi éppen hogy érezzük magunkat, ami Istenre vonatkozik, az mind igaz. Teljesen mindegy, hogy gondolkodunk. Van egy kortárs apologéta, akit szeretek hallgatni, mert nagyon provokatív, nagyon jó kommunikációval rendelkezik. Nagyon jól meg tudja szólítani mai fiatalokat. És fel szokta tenni azt a kérdést ateistáknak, olyanoknak, akik régóta hisznek, hogy régóta nem hisznek már, hogy ha a kereszténység bizonyítottan igaz lenne, akkor Krisztus követője lennél-e. És mindig meglepődök, hogy valahányszor egy ember oda megy és megkérdezi tőle, nagyon sokszor azt válaszolják, hogy nem, akkor se. És ilyenkor mindig eszembe jut, hogy nem a gondolkozásokkal van a baj, nem a bizonyítékokkal Jézus Isten létezésére, nem azzal van a baj, mert ha az ember elkezdi keresni, megtalálja. A Biblia, meg történelme, bármit elkezd kutatni, rájön, hogy Isten létezik. Nem a gondolkozása van a baj, hanem a szívnek az állapotával. Nem akarjuk, hogy valaki felsőbbrendű létezzen, hogy megmondja, hogy mi mit csináljunk. Megrimiszti az embereket, hogy valaki dirigál nekik. És lehet, hogy ti is így voltatok egészen addig a pontig, amíg rá nem jöztök, hogy mit nyertek Krisztusban. Isten létezik akkor is, amikor emberek milliárdjai nem hisznek benne. Isten nem változik meg attól, és dicsősége nem szenved csorbát akkor se, ha én eltávolodok a hittől. Isten nagy, ő dicsőséges, függetlenül attól, hogy éppen az én gondolkozásom változik-e. Ezt nagyon szeretném, ha tudatosítanátok magatokban. Amikor valaki kiesik egy gyülekezetből, az szomorúan érinti a gyülekezetet. Fáj nekünk. Valahányszor látjuk, hogy valaki letért keskeny útról, az nekünk fáj. De Istent ez nem teszi kevesebbé. Isten ugyanaz a hatalmas Isten marad, ugyanaz az igazságos Isten marad, aki mindig is volt és mindig is lesz. A felolvasott ige szakasz kicsit beszél az utolsó időkről, meg arról, hogy az a felszínes keresztény élet, ami egy felszínes keresztény hitet generál, nem fogja túlélni a megpróbáltatások idejét. Ha úgy vagy itt, hogy hát nem tudod, hogy hiszel vagy nem hiszel, légy nyugodt, hogy amikor nagyon szorul, durva helyzetbe kerülsz, valószínűleg a hited lesz a legelső, amit ott fogsz hagyni. Mert azt mondod, hogy hát a Biblia más részei azt mondják, hogy te nekem sok jót, jóval fogsz megáldani, és ez így nekem nem fekszik. Lukács 8-ban ezt olvassuk, és Jézus beszél a magvető példázatáról. Ezt ismeritek példázatot. Amikor a köves talajra esik, akkor azt mondja, hogy hallják, és örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatások idején elbuknak. Amikor Isten megváltja az életünket, akkor ez nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve azt teszek, amit akarok. Nyilván, aki megérti Istennek a kegyelmét, elfogadja az örök életet, azoknak a szemlélete megváltozik. A prioritások azután felcserélődnek. És nem is kérdés, hogy mi lesz a legfontosabb az életében. A megtérés az a keresztény útnak úgy szoktam tekinteni rá, mint a start vonala. A keresztény életünknek a kezdet az, hogy megtérünk, és utána kezdődik. A megtérés nem a cél, soha nem is lehetett a cél. Istennek nem az a terve, hogy megtérünk, jó, kipipálva felírjuk az életkönyvébe a nevét, és akkor kész, onnantól kezdődik. Onnantól válunk Istennek a munkatársaivá, és olyan, mint egy versenyben. Nem mindenki ér célba egy versenyben, lehet az Forma 1, vagy egy futóverseny. Vannak időnként olyanok, akik lesérülnek útközben, megsérülnek, összeütköznek, és nem érik el a célt. Nem tudják átszakítani a szalagot. Isten figyelmeztet bennünket. Jutalmat csak akkor fogunk kapni, ha mindvégig kitartunk. És ez a mindent vagy semmit. Ha végigfutjuk az utunkat, akkor mindent kapunk, akkor örökösök vagyunk. De ha megállunk, akkor ebből az egészből Isten nem tud nekünk adni semmit, mert nem teheti meg, hogy részesítsen bennünket. Isten nem tud részpontokat adni futásunkért. Ez egyedül azt számít, hogy az életed végén mit tudsz felmutatni. Az Ezékiel 18-ban olvastam egy nagyon érdekes igeverset, ami kicsit összeszorul a szívem, és komolyabban veszem azt, hogy Istennel nem lehet játszani. Arról beszél Isten, hogy ha egy igaz úgy dönt, hogy gonoszságra adja a fejét, akkor Isten teljesen mindegy, hogy mennyi jót tett azelőtt, Isten el fogja felejteni mindazt a jót, amit tett. Felolvastam ezt az igeverset. Ha pedig az igaz eltér az igazságtól és gonoszságot művel, elköveti azokat az utálatos dolgokat, amelyeket a bűnös ember szokott, az ilyen éljene? Igaz tetteit, amelyeket azelőtt véghez vitt, elfelejtem. Hűtlenségért, amelyre vetemedett, és vétkért, amely elkövetett, meg fog halni. Egyik oldalon ott van, hogy Krisztusban megnyerhetünk mindent, másik oldalon, ha ezt nem fogadjuk el, visszautasítjuk, akkor semmit nem kapunk, és azt mondja Isten, meghalunk. Szeretnék 5 veszélyforrás most így elétek hozni. Ezek a veszélyforrások egyben lehetőségek is arra, hogy a hitünket Istenben megerősítsük. Mindegyik egy olyan lehetőség, ami önmagában veszélyt is rejthet, de ha jól kezeljük, jól használjuk, Isten szerint használjuk, akkor ez a lelki fejlődésünket, a hit növekedésünket szolgálhatja. Az első, mindened Istentől van. Egy olyan világ vesz bennünket ma körül, ami azt próbálja hirdetni, hogy minden elérhető, minden a tied, megérdemled. Cipőboltoknak a reklámjait a mai napig nem tudom kitörölni a fejemből, amikor azt mondja, hogy ha ezt a cipőt megveszed, akkor boldog leszel. És fél év után, amikor visszaviszed, hogy nem lettem boldog és tönkrement, akkor ők se boldogok. Minden úgy van beállítva a sátánnak ez a földi birodalma, amin még most uralkodik, úgy csinálja meg, hogy a keresztény életünk elkényelmesedjen. Már ne legyenek olyan fontosak az odafelvalók. Nézz egy kicsit jobbra, nézz egy kicsit balra, élvezd mindazt, amit ez a földi jó kínál. És Isten sok mindennel megáldott bennünket, sok mindennel meg fog áldani még bennünket. De ez a kultúra, ami bennünket mindennel kínál, nagyon könnyen elterelheti a figyelmünket. Ha megnézzük Saulnak vagy Salamonnak az életét, Saul esetében a hírnév, a dicsőség, és amint valaki odajön, hogy a trónját veszélyezteti, akkor egyből képes ölni is. Egy olyan szeméről van szó Saul személyében, akiben egy adott ponton a Biblia azt mondja, hogy rászállt Istennek a lelke, ott lakozott Istennek a lelke Saulban, és később, fejezetekkel később, meg azt olvassuk, hogy az Úr lelke eltávozott tőle. Salamon, bármekkora dicsősége volt, bármekkora bölcsessége volt, a gazdagság önmagában kísértést is tartalmazta. Példabeszédek 30-ból szeretnék felolvasni néhány igeverset. Két dolgot kérek tőled, mielőtt meghalok, ne tagadd meg tőlem. Óvd meg a hiába való és hazug beszédtől, se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jól lakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam, kicsoda az Úr. El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét. Sokáig azt hittem, hogy Isten bünteti azokat az embereket, akinek sok pénzt ad. Az előtti időszakban azt mondtam, hogy Isten azokat szereti, akinek sok pénzt ad. Minden, amit kapunk, Istennek az áldása. A kevés, a sok, minden, amit kapunk, az Istennek az áldása. Egy jó adomány, amit Istentől kaphatunk, és Istennek tudhatjuk, hogy mindig célja, oka, terve van mindazzal, amit nekünk ad. Soha nem fogja meghallgatni azokat a kéréseinket, amik a kívánságainkat szeretnék kielégíteni. Mert ez nem szolgálja az ő dicsőségét, ez nem szolgálja a mi épülésünket, de mindig ki fogja rendelni azt, amire szükségünk van ahhoz, hogy az ő királysága terjedjen. Isten a keveset és a sokat is számon fogja tőlünk kérni. Kaphattál bármennyi talentumot, bármennyi ajándékot, Isten mindenért számot fog tőled kérni. Jakab 1-ben ezt olvashatjuk. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Kísértés lehet a földi javakban, kísértést rejthet magában, de ez nem törvényszerű. Hány olyan embert ismerünk, aki az anyagi javait úgy használja, hogy Istennek az kedves, és Isten gyönyörködik benne, és Isten tudja használni. Néhány igeverssel, ez az igevers előtt, 12. versben, Isten azt ígéri, hogy aki kitart a kísértések idején, annak Isten az élet koronáját fogja adni. Egy másik lehetőség, tanulmányozd a Bibliát, Isten szavát. Nagyon sokszor elénk került ebben az évben a Biblia, annak fontossága, a Biblia olvasása, a Biblia tanulmányozása, mennyire fontos az életünk számára, hogy fejlődjünk. A napi áhítatos könyvek azok jó dolgok. De az, hogy naponta egyszer néhány igeverset elolvasunk, és egy igemagyarázatot elolvasunk, az nem cserélheti fel, nem helyettesítheti a személyes naponkéti kapcsolatunkat az élő Istennel, az ő igéjével. Nem lehet egy egészséges kapcsolatunk akkor, hogyha nem érdekel az, hogy a másik, akit állítólag követünk, mit akar nekünk üzenni, mi a terve az életünkkel. Hogyan akarjuk Istennek az akaratát akkor cselekedni, ha azt se tudjuk, hogy mi az. Sokszor nem is feltétlenül tévtanítások jelennek meg egy-egy gyülekezet vagy egy-egy közösségnek az életében. Sokszor azt látom, hogy egy-egy igen rész, egy néhány igazság kiemelődik, elnyomja a többit, és akár új vallások is jöhetnek létre emiatt, de leszűkül az ige, már nem a teljes Bibliát nézik, hanem csak egy részét, csak egy részére teszik a hangsúlyt, ami önmagában hosszú távon baj, mert egy csomó része a Bibliának, Isten szavának eltűnik. És Isten nem tud úgy szólni, ahogy szeretne, nem tudja használni a teljes arzenáját. Isten szava tökéletes, bölcsé tesz, tanácsol és segít megérezni az életünket. Zsoltárok 19-ben ezt olvashatjuk. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket, az Úr intő szava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. Az egyik legveszélyesebb állapot keresztények számára, amikor részleges a Biblia ismeretünk. Ilyenkor nagyon könnyen megtörténhet az, hogy egy ige verset, egy ige részt félreértelmezünk, vagy a Bibliának egy gondolatait teljesen félretoljuk. Vagy azért, mert kiragadunk egy ige verset szövegkörnyezetéből, és azt mondja, Isten ez nekem szólt, senki félre ne értse, nem az ige kártyák ellen akarok beszélni. De amikor az igét akarjuk magyarázni, akkor nagyon fontos, hogy a szövegkörnyezetet mindig ott hagyjuk. Ne engedjük azt, hogy saját gondolataink Bibliából teljesen függetlenül ez mint igazságok hangzódjanak el. Szeretnék felolvasni nektek egy fiktív történetet a Biblia ismeretről. Azt fogja leginkább megérteni ezt a történetet, vagy illusztrációt, Biblia ismeret, illetve annak a hiánya, aki a Bibliát jobban ismeri. Úgyhogy, hogyha néhány összefüggés mondat nem teljesen érthető lesz, akkor elnézést, de utólag majd utána nézhetitek a félrecsúszásokat. A történet így hangzik, hogy egy vidéki lelkipásztor jelentkezik egy lelkipásztori állásra, és behívják meghallgatásra. És kérdezi a bizottság az embert, mondja, jól ismeri ön a Bibliát? Persze, természetesen. És mondja, melyik a kedvenc könyve a Bibliából? Hát a példázatok könyve. És melyik a kedvenc példázata? Hát az irgalmas samaritánius. Értjük. Megtenni, hogy elmeséli nekünk ezt a történetet? Természetesen. És a történet így hangzik. Egy alkalommal egy ember Jerikóból Jeruzsálembe utazott, de útközben tövisek közé esett, amik felnövekedve megfojtották őt. Majd felkelt, de nem maradt semmi pénze, de útközben találkozott Sáva királynőjével, aki adott neki 1000 talentum aranyat és 1000 öltözet ruhát. Majd ezt követően felugrott a harci szekerére és őrült száguldásba kezdett, amikor egy tölgyfalat haladt el, a hajánál fogva sajnos beleakadt annak az ágaiba, és így lógott ott sok-sok napon keresztül, miközben a hollók hoztak számára kenyeret és vizet minden reggel és minden este. Így evett meg 5000 kenyeret és 2 halat. Egyik éjszaka titokban, hogy senki ne lássa, eljött hozzá a felesége Delila, és levágta a haját. Ő pedig csak esett, és esett 40 nap és 40 éjjel, míg végül köves talajra esett. Földről felvett 5 sima követ, és a zsebébe vágta. Tovább menve elért a nagy városba. Felnézve a királyi palotának a tornyába, ott látta a vény Jézabel királynőt a toronyban ülni. Erről oda kiáltott, vessétek le! Ők pedig levetették. Majd ezt mondta, vessétek le újra! Ők pedig levetették őt 70-szer-7-szer. Majd ezt mondta, a maradékból pedig összeszedtek 12 kosárral. A példázatnak az elmondása végén a vidéki pásztor ezt kérdezte a bizottság tagjaitól. Lenne nekem is egy kérdésem. Mivel ennek a nőnek 5 férje volt már, de a legutóbbi csak élettársa volt, kinek a felesége lesz ő a feltámadás napján? Az őt hallgató bizottság tagjai nem tudtak válaszolni neki. Így inkább odaadták neki az állást. Ha megvizsgálnátok, közel 20 félrecsúszás van a történetben. Ezt nevezik bibliai igevers mixnek. De a történetnek a nevetségessége mellett az az igazság elég erősen kijön, hogy ha nem ismerjük a Bibliát, akkor hogyan fogjuk képviselni az igazságot az emberek előtt. Ismerek olyan embereket, akik nagyon határozottan tudják nézeteiket képviselni. A Bibliáról megmondják nekem pontosan, miért hülyeség a Biblia, de még soha nem olvasták. Hogyan fogod tudni a hitet megtartani? Hogyan fogod tudni megmondani a másiknak azt, hogy a Biblia miért igaz, ha nem ismered? Ellenben mások meg fogják neked mondani, hogy miért ne higgy benne. Efézus 4. Míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szerében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától. Isten célja az életünkkel a nagykorúság. Ha csak tejen táplálkozunk, az egy ideig jó, mint a kisbaba, egy idő után már nem elég neki. Istennek is az a célja, hogy elérjük a nagykorúságot, de az, hogy vasárnap esetleg egyszer eljövünk a gyülekezetbe, attól nem fogunk nagykorúvá válni. Vagy hogy házi csoportra hetente egyszer eljárunk, az önmagában nem fog segíteni abban, hogy a nagykorúságra eljussunk. Harmadik pont. A gyülekezet a szellemi harcaink fő hadiszállása. Gyülekezet sorozatot lehetne tartani, mi mindenre, mennyi célja van a gyülekezetnek, de fejemben olyan, mint egy főhadiszállás. Nagyon sok minden onnan indul ki. János 13-ban Jézus azt mondja, hogy onnan fogja megtudni a világ, hogy a tanítványai vagyunk, hogyha egymást szeretjük. A pásztorkörben, az ifjúságunkon belül ez az egyik kulcsigevers, ami megfogalmazódott. Különböző felekezetek, ugyanazt az Isten szeretjük. Ugyanannak az Istennek szolgálunk. És a világnak példa leszünk, hogy mi Krisztus tanítványai vagyunk. Azért, mert együtt egymást nagyon szeretjük. Lehet, hogy nem mindenben fogunk egyetérteni gyülekezeten belül, mert különbözők vagyunk, esetleg lehetnek más nézeteink. De az örökké valóság szempontjából lényeges dolgokban mindig meg fogunk egyezni. Mert Istennek a lelke az, ami bennünket összeköt, és Istennek a lelke az, aki a Bibliát értelmezni tudja a számunkra. A gyülekezet például egy funkciója a hitben erőtleneket befogadni és megerősíteni. Róma 14-ben ezt olvassuk. A hitben erőtlen pedig fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok. A gyülekezet azon dolgozik, hogy a tagjai megerősödjenek. A gyülekezet bátorít, nevel. A gyülekezetnek nem az a dolga, hogy most jönjön és egymást kritizáljuk, bírálgassuk. Azt megkapják mindenhol máshol a gyülekezeteken kívül. A gyülekezet oltalmaz, betakar. Viszont a gyülekezet csak azok számára ilyen kincses bánya, akik hűségesek maradnak a közösséghez, a gyülekezethez. A Zsidó 10-ben ezt olvashatjuk. Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk, saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást, annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Melyik személy vagy te, aki gyülekezetben érzed jól magad, vagy aki azt vallod, hogy a keresztény életed egy gyülekezeten kívül is meg tudod élni? Nincs szükség egy gyülekezetre, mert elég erős vagy ahhoz, hogy egyedül te és Isten megéld ezt a keresztény életet. Sokáig én is ezt hittem. És amikor megtapasztaltam, milyen a gyülekezetnek az igazi ereje, akkor már nem kívánok onnan elmenni. Mert a gyülekezet az a hely, ahol megvallhatod a gyengeségeidet, megoszthatod mással éppen milyen kísértéseid vannak, és a gyülekezet az, ahol a nehézségeidet nem kell egyedül cipeld. És a gyülekezetnek ezért megtartó ereje van. Krisztus testében olvassuk ezt a képet a Bibliában. Ha egy test szenved, akkor vele szenvednek a többi tagok is. Hatással van a körülötten lévő tagokra, az egész testre. Ha elkezdek sántítani az egyik lábomra, akkor ott a másik lábam, ami egy kicsit rásegít, ha esetleg mankót is használok, akkor ott vannak még a kezeim is, rásegítenek. Minden test azért kezd el dolgozni, hogy az az egy tag, minden tag azért kezd el dolgozni, hogy az az egy tag, amelyik éppen beteg, az megerősödjél minél hamarabb, hogy újra teljes erejében tudjon funkcionálni. Hosszú távon nem működik az, hogy van egy tag, aki folyamatosan krónikus beteg, és igazából nem is akar meggyógyulni. Ez hatással lesz a közösségre. Viszont egy tag el akar szakadni a testtől, a döntés az övé. Ezt megteheti. A negyedik pontja, Istennel a terhek mindig könnyebbek. Lehet találkoztatok már ti is olyan személyekkel, akikről messziről látszott, hogy ki van égve. Meg van fáradva a szolgálatban. Csinálja, végzi, amennyire csak tudja, de az a tűz, a szív, az már nincs ott benne. Az, ami egykor jellemezte azt a szemét, az már nem. Annak már csak az árnyéka van ott. Isten megteremtett bennünket, és pontosan tudja, hogy kire mekkora terhet lehet rakni. És Istennek soha nem terve az, hogy a gyermekei a szolgálatban kiégjenek. Ebben a gondolatban megnyugodhattok. Isten mindig csak akkora terhet helyez ránk, amit vele el tudunk cipelni. Természetesen szeretné Isten, hogy a vállaink idővel megerősödjenek, és egyre nagyobb terhelést bírjunk el, és növekedjünk, felnőtt korra elérjünk, és hogy egyre inkább tudjon bennünket használni a munkájában. De az soha nem akarja, hogy a terhek alatt összeroppanjunk. Isten hív el mindenkit a szolgálatra, jobb esetben. Vagy személyesen megszólít, vagy valaki által elhív egy szolgálatra, és beállít arra a szolgálatra, és megmondja neked, hogy pontosan mit akar rád bízni. És akkor megtalálod a helyed, hogy hol kell szolgálnod, akkor abban a munkában örömödet fogod lelni. Azok a terhek, amik a szolgálat adja, azok könnyebbnek vagy könnyűnek fognak tűnni. Máté 11-ben ezt olvassuk. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. Magamon vettem észre azt, hogy nagyon sokszor olyan terheket vállaltam magamra, amik nem Istennek a terhei voltak. Nem Isten akarta azokat a terheket rám helyezni, mert egyszerűen csak fogtam, és saját akaratomból magamra vettem terheket. És azok a terhek, és ezt tapasztaltam meg, hogy azok a terhek, amelyeket nem Isten helyez rám, legyenek bármennyire is kicsik, mindig elviselhetetlenül nehéznek tűnnek. De amikor Isten munkájában vagyunk, és amikor a terhek alatt mégis elfáradunk, akkor ott van a lehetőség Jézus Krisztus karjaiban megnyugodni. Amikor Istennek a munkáját végezzük, akkor abban megnyugvást is találunk. Isten soha nem hagyja, hogy az igát, amit ránk helyez, azt egyedül húzzuk. És ha ezt felismerjük, abban mindig meg fogunk tudni nyugodni. Az ötödik és az utolsó gondolat, a hited egyedül Jézus Krisztusban gyökerezzen. Lehet már találkoztatok ti is olyanokkal, akik otthagyták a gyülekezetet, és bizonyos negatív események, élményekre való tekintettel azt mondták, hogy így nem érdemes keresztény életet élni, csalódtak, kiábrándultak a kereszténységből, és egyszerűen csak elmentek, eltávolodtak Istentől is. Lehetnek rossz vallási vagy gyülekezeti tapasztalatok, élmények, csalódtak egy személyben, vagy egy csoportban, vagy vártak valamit Istentől, kértek valamit Istentől, egy bizonyos munkahelyi pozíciót, hogy Isten megadja nekik, vagy hogy egy családtagjuk meggyógyuljon, vagy hogy egy nagyon szorult helyzetből Isten gyorsan kimentse őket, és Isten nem válaszolt. És mivel nem válaszolt, ezért azt mondták, hogy jó, akkor nincs Isten, és elfordultak a hittől. És gyakran elgondolkozom, hogy ha valaki egy ilyen negatív élmény miatt képes otthagyni az egész hitét, akkor annak valójában tényleg meg volt egy ökerezve a hite Krisztusban. Vagy csak egyszerűen az érzelmein alapultak. Mi történne akkor ezzel a gyülekezettel, ha vezető emberek, vezető szolgálatot végző emberek, lelkipásztor, vezetőségi tagnak az élete, a hite hajótörés szenvedne? Megszűnne a gyülekezet? Vagy mi történik akkor, amikor egy gyülekezetből elmegy egy lelkipásztor, elmegy egy másik gyülekezethez? Akkor a gyülekezet tagok is más gyülekezetet kell keressenek? Ha igen, akkor bajba vagyunk. Az egész azon függ, attól függ, hogy kiben, miben gyökerezik a te hited. Ha személyekbe vetted a bizalmadat és a hitedet, akkor csak idő kérdése, hogy mikor fogod te is a saját hitedet otthagyni, és hátat fordítani Istennek. Nyomorult az az ember, aki emberekben bízik. Jézusnak a tobozói stratégiája érdekes volt. Ha az amerikai hadseregbe úgy hívták volna az embereket, hogy gyertek el a háborúba, mert csak nyomorúságotok lesz, bajotok lesz, üldözni fognak benneteket, csomó rossz dolog fog érni, nem tudom, hogy hányan mentek volna el. És Jézus már a legelején leszögezte, hogy aki az én követőm lesz, annak nem lesz könnyű dolga. Ha engem üldöztek, akkor titeket is üldözni fognak. És Jézus már a legelején azt mondja, hogy figyeljetek, aki engem követ, azt nagyon gondolja végig, hogy mit akar tenni. Istennek, Jézusnak nincs szüksége rajongókra. Nekik igazi odaszánt követőkre van szüksége. Akiknek fontos az, hogy senki ezen a világon ne vesszen el. Nekem nagyon tetszik az a gondolat, amit Isten újra és újra előhoz, hogy Isten nem leli örömét abban, amikor bűnös ember meghal. Istennek a terve az, hogy mindenki megmeneküljön. A lányommal szoktam néha beszélgetni, és már annyit sikerült átadni, hogy a pokol, az nem az embernek találta ki Isten. Eredetileg a pokolba ember nem kellett volna, hanem kéne betegye a lábát. Az ördögnek és az angyalainak van félretéve. Viszont, aki hátat fordít Istennek, az önként választja azt, hogy ezt a helyet választja ki magának örök lakhelyül. Ha hiszel a küldetésben, amit Isten helyez eléd, és ha hiszed, hogy Isten valóban létezik, akkor ez a szolgálat, amit végzel Isten előtt, kedves lesz. Zsidók 11.6-ban ezt olvassuk. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ha a hited nem tud megerősödni Krisztusban, akkor nagyon könnyű prédája leszel a sátánnak. Előbb-utóbb találkozni fogsz olyan tanítással, olyan eszmékkel, izmusokkal, amelyik úgy fogják bemutatni az igazságot, elfedítve, ami neked tetszik, ami a jelen hitedet megingatja, és hátat fogsz fordítani Istennek. Csak időkérdés, hogy mikor. 1 Timóteus 4-ben következőket olvashatjuk. A lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak, és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, mert lelkiismeretük érzéketlenné vált. A borítóképet visszakérhetem. Szeretném, hogyha két igerész jutna eszetekbe erre a borítóképről. Nem tudom, mennyire megy át, hogy az ott egy ál király, ami ott van. Az első gondolat, ami mindig legyen ott előttetek, hogy Krisztusban hatalmas dicsőség vár ránk. De csak akkor, hogyha mindvégig kitartunk. Márpedig, ha Istenben bízunk, akkor Isten megígérte, hogy oltalom alatt áll az életünk. Róma 8-ban a következő igeversek bátorítsanak benneteket. Akit tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. És a mindenben minden beletartozik. És ugrok néhány igeverset. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmilyen más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Úrunkban. Csodálatos igeversek, nagyon sokszor bátorítottak. Egy másik gondolat a lányommal, az ördög erősebb, mint mi. Krisztusnál nem erősebb, Istennél nem erősebb, és hogyha Isten csapatában vagyunk, akkor a sátán nem árthat nekünk. Amikor este lefekszik, akkor tudhatja, hogy Isten vigyáz rá. Amikor fel kell, tudja, hogy Isten akkor is ott lesz és vigyáz rá, és nem engedi, hogy az ördög bántsa. Végül pedig szeretném egy ismert ige szakaszsal zárni, ami legyen emlékeztető arra, hogy az advent időszak igazából nem fejeződött be a karácsony elteltével, a karácsony megjöttével, és legyen számunkra realitás a mennyország, a menny minden egyes napunkon. 2 Timóteusból fogok felolvasni a 4. részből. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon. De nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Legyetek áldottak, és folyamatosan erősödjetek meg a hitben. Amen. Te imádkozzunk. Istenünk, tiéd a dicsőség. Elküldted a te fiadat, Jézus Krisztus, és a te fiadban velünk ajándékozol, nekünk ajándékozol mindent. Köszönjük, hogy a harcainkat nem kell egyedül megfussuk, megharcoljuk, hanem te ott vagy velünk. Köszönjük, hogy a te terheidet cipelve azok könnyűek lehetnek a számunkra, mert azt könnyűvé teszed a számunkra. Isten, köszönjük a gyülekezetet, amely azért adtál nekünk, hogy egymást tudjuk bátorítani, erősíteni, hitünket tudjuk növelni. Istenünk, legyél ott a mindennapjainkban. Te vigyázz ránk, te oltalmaz bennünket. Istenünk, szeretnénk a tekintetedet mindig rád vetni. Szeretnénk azt, hogyha a menny valóság lenne a számunkra. És szeretnénk azon dolgozni minden egyes nap, hogy a hitünk megerősödjön. Szeretnénk erős munkatársaiddá válni, akik be tudunk állni a te szolgálatodban, és tudjuk hirdetni a te ígédet, a te örömüzenetedet. Istenünk, köszönjük, hogy egy királyságot készítettél a számunkra, és a te fiadban a gyermekeid lehetünk. Legyen a dicsőség mindenért a tied. Amen.